Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Szerep alapításával kapcsolatban élénken él a köztudatban egy városi legenda. Az egyik alapító, Pajzs Göbel testvére újságíró volt, és egy interjú során a polgármester megemlítette neki, hogy van egy nagy zöld területük a város szélén, amit még nem tudják, hogyan hasznosítsanak. A testvér erre azt javasolta, hogy adják oda az éhező művészeknek. Így indult el a történet, legalábbis mi így tartjuk számon, meséli dr. Justus Noémi művészettörténész a Szentendrei Művészterep alapítását. Őt egyébként még hallani fogják a mai műsorban. 1926-ban vagyunk Trianon után, nincs már Nagybánya, kell egy új hely a művészeknek, ami legalább annyira varázslatos, mint Nagybánya volt, és ez lesz Szentendre, ahol például Hamvas Béla is úgy érezhette, hogyha behunja a szemét, olyan az érzés, mintha a tengernél lenne. Tehát 8 fiatal réti tanítvány beköltözik egy városszéli házba, megalapítják a Szentendrei Festők Társaságát, aztán újabb művészek csatlakoznak hozzájuk, és épülni kezd a művészterep új kiállítóhelyekkel, parkkal, és új barátságok születnek, mester és tanítvány viszonyok teljesednek ki, nagy iskolák alakulnak ki, a történelem jön-megy, a művészek is jönnek-mennek, csatlakoznak hozzájuk, elmennek, élnek és halnak, és a kolónia marad, a művészterep ma is létezik, immár 100 évesen. Azért mondjuk el az alapítók neveit, Bánáti Sverak József, Bánoszki Miklós, Heinz Henrik, Jeges Ernő, Ónodi Béla, Pándi Lajos, Pajzs Göbel Jenő, Rozgonyi László. A 30-as években aztán megérkezik Kornis Dezső és Vajda Lajos, róluk is szó lesz ma, velük együtt a non-figuratív és szürrealista festészet, aztán csatlakozik hozzájuk a magyar Chagallnak nevezett Ámos Imre és a csodálatos Szántó Piroska, majd Bálint Endre, illetve az ő barátja Tornyai János is. Ehhez a művész közösséghez kapcsolódik a II. Világháború után az úgynevezett Európai Iskola, aminek a célja az volt, hogy a kulturálisan sokszínű város különböző motívumait, például a szerb templom, meg a barokk és klasszicista parasztházak jellegzetes részletei, barokk kutkávák, plékisztusok, sírkövek, és mindezt a nyugaton látottak által inspirált avantgárd szellemiségű munkákban új kontextusba emeljék, valami olyat akartak csinálni, mint Kodály és Bartók a zenében. És akkor most idézzük fel az Európai Iskola 1945-ös alapító okiratát és az abban körvonalazott célokat. Az európai eszmény romokban heber, eddig európai alatt nyugat-európai eszményt értettünk, ám az új Európa csak nyugat és kelet-európa szintéziséből épülhet fel, írják Vajda, egykori festő barátai, Barcs Jenő például, vagy Kornis. És hát Vajda Lajos hatása a 20. század utolsó harmadában is érvényesül, akkor válik híressé a Vajda Lajos stúdió, és a benne és a körülötte működő művésztársaság, akikről ismét csak lesz szó ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban festők és grafikusok fognak szerepelni, és egy varázslatos városok, úgy mint Szentendre, Párizs és Veszprém. Kezdjük tehát a várossal, amiről eddig meséltem Szentendrével, ami a 20-as években Trianon után sok tekintetben nagyon megváltozott. Először is az addig szerb többségű közösség rohamosan magyarosodni kezdett, és a városi vezetés felismerte, hogy érdemes lenne a város imidzset a művésztelepre és az idegenforgalomra építeni. A többiről Hagasek Veres Semese Gyöngyvért és a Ferenci Múzeum Vissza a jövőben című kiállításnak kurátorát, Szilágyi Zsófiát.
Most egy olyan 100 éves évfordulót ünneplünk, ami nagyon meghatározó a mai Szentendrét tekintve, tehát 1926-ban alakult meg a Szentendrei Művésztelep, aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társasága, és 29-ben foglalták el azt a helyet, ahol azóta is laknak, és azóta is folyamatosan festők élhetnek és alkothatnak. Viszont, mivel lesz egy kiállítás, ugye, ami májusban nyílik a Művészetmalomban, egy egész malmot betöltő nagyszabású tárlat, mi kimondottan annak az időszaknak a történetébe adunk bepillantást, amikor ez a művésztelep megalakult, és ennek a mondjuk évtizednek szentelünk itt teret. Nyilvánvalóan csak ilyen pillanatfelvételeket lehet látni, tehát ez nem egy kronológikus, nem egy teljes áttekintést nyújtó kiállítás, hanem arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszahozzuk azt a hangulatot, azt az időszakot, azokat a törekvéseket, azokat az eseményeket, olyan szereplők, akik akkor meghatározták a várost, akik akkor járkáltak az utcán. Szóval, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen városba érkeztek a festők 1926-ban.
Nem mondanám, hogy tárgygazdag, mert hogy nem is ez volt a cél. Ön is említette, hogy csak bepillantunk. Viszont mégis vannak emblematikus tárgyak, naplórészletek, kapunk a kornak a társadalmi életéből is egy pici ízelítőt.
Az volt az én koncepcióm, hogy tulajdonképpen ilyen mikrotörténeti szempontból közelítsünk, egy-egy kiemelt esemény, vagy egy-egy szereplő kapcsán beszéljünk Szentendréről. Ezt a másfél évtizedet, amiről itt azért nagyjából szó van, tényleg olyan apró eseményeken keresztül mutatom be, amik nem is feltétlenül emblematikusak, de mindenféleképpen beszédesek. És azt remélem, hogy ehhez egy kicsit könnyebben tudnak kapcsolódni azok, akiknek akár leszármazottaik élnek itt, akiknek akár valamilyen módon erről van emlékük, vagy valamilyen módon a történetben involválódtak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a szentendrei közönség az, amelyik igazi csemegéket találhat.
Az első tekintetem, amikor bejöttem a kiállításba, és nem kezdtem el olvasgatni például, az a nagy masni volt. Vajon miért kapott olyan fontos szerepet? És ez most csak egy dolog, amit kiemeltem.
Igen, ugye alapvetően itt a fényképekre akartuk helyezni a hangsúlyt, mert a tárgyak kapcsán azért hiány van, akár a gyűjtemény tekintve, akár így a városi emlékezetet tekintve. Nehéz megmozdítani az embereket, hogy a családi gyerekeket, vagy egyáltalán, hogy tudatosodjon benne, hogy ami számukra esetleg már ilyen ócska limlom, vagy nem feltétlenül tudják a történetét, vagy már nincs közvetlen kötődésük hozzá, az egy múzeum számára, vagy egy kutató számára fontos relikvia is lehet. Tehát tárgyakban elég rosszul álltunk, és alapvetően fotókkal akartuk ezt a kiállítást megoldani, és ezt a korszakot bemutatni, viszont azért mégis a kutatás során egy-egy család, vagy egy-egy mondjuk így lokálpatrióta, aki tényleg régi szentendrei és őrzi a családja történetét, náluk sok kincsre bukkantunk. A masni a szentendrei legényegyletnek a masnia, egy ilyen jubileumi 25 éves masni. Az a blokk a szentendrei egyesületekről szól, amik ebben az időszakban alakultak, és igyekeztünk azért minden egyes témához tárgyakat, vagy valami kézzelfogható relikviát is bemutatni, hogy ne csak fotók meg dokumentumok legyenek a kiállításban.
A középső terem elsősorban a képzőművészeti.
Ez a tér két térrészre oszlik. A kisebb térrészben az alapító nyolcaknak az alakját idézzük fel. Azokról beszélünk, akik 1926-ban idejöttek és megalakították ezt a művésztelepet, és aztán igazából a 28-as Szentendrei Festők Társaságának tagjai. Őket ábrázolja egy ilyen tablófotó, és az ő fiatalkori önarcképeiket láthatjuk itt, sajnos kettő kivételével, de azért 6 szereplőtől sikerült viszonylag fiatalkori képet bemutatnunk, úgyhogy ők képviselik azt, amihez a kiállítás realitás kapcsolódik, hogy itt egy olyan fontos esemény történt, ami máig hatóan meghatározta Szentendrének a kulturális életét. És a teremnek a másik felében olyan alkotóktól választottam szintén ezekből a 20-as évekből festményeket, akik később váltak szentendrei festőké, akiknek a neve alapvetően összeforrott Szentendrével, van, akinek csak rövid ideig, például Cimra Gyulának, de mondjuk Barcsai Jenő, vagy Ilosvai Varga István, vagy Modok Mária, vagy Szóber Béla, ugye ők olyan fontos festők, akik ekkor még nem voltak szentendrei festők, és kicsit azt mutatja be ez a tér, hogy a szentendrei festészet mégis honnan, milyen inspirációkból jön. Tehát van itt nagy nyára utalás, vannak ugye a külföldi, alapvetően párizsi inspirációk, vannak ugye a hagyományos a képzőművészeti főiskoláról érkezett akadémikusabb festmények is, amik jelzik, hogy nyilvánvalóan ez is egy kiindulási pont volt, tehát ez inkább csak egy felidézése annak, hogy a 20-as években hol tartottak azok, akik aztán szorosan, és nyilvánvalóan az alapító nyolcak művésztelepi megalakulásának hatására is Szentendrére érkeztek, és a szentendrei festészet fontos képviselői lettek.
A harmadik terem megint a pillanatképeké, a kor meghatározó személyiségei. Itt már látjuk a hagyatékokból előkerült naplókat és néhány tárgyat még.
Talán itt szembesül leginkább a látogató azzal, hogy nem egy elbeszélést láthat, hanem 10 szereplőt emeltem ki, akiknek a társadalmi státusza, az életkora, a vallása, a nemzetisége, a szentendrei életben, vagy egyáltalán a szentendrei életben betöltött szerepe teljesen más, teljesen heterogén ez a csapat. Van itt 2 kisgyerek, akiknek ugye a jövője lesz érdekes és tanúságos. Vannak, akik már idősen érkeztek ebbe a csarnokba, mint Deim Xavér Ferenc Molnár például, vagy Möller István, aki ugye egy nagyon fontos és a műemlékvédelemben nagyon meghatározó építész volt. És hát a legkiemeltebb ugye Starzsinszky László, a polgármester, aki tulajdonképpen fölkarolta ezt a kezdeményezést, és a festők mellé állt, és ő tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a városba, és támogatta őket, tehát az ő alakja kiemelten szerepel a kiállításban. Ugye még azt nem is mondtam, hogy különböző neműek, ami azért nem olyan egyértelmű, hogyha visszatekintünk a 20-as évekre, mint ahogy például az egyesületeknél a katolikus polgári kör megalakulásánál ugye szépen le van írva a szabályzatból, csak férfiak vehetnek részt, vagy a hirdetmény, ami a díszközgyűlésre szólítja fel a lakosságot, külön ki van emelve, hogy a hölgyek is megjelenhetnek, tehát fontosnak tartottam azt is, hogy ebben a tablóban hölgyek is szerepeljenek, úgyhogy egy László Magda nevezetű akkor kislány, illetve egy Simai Petronella, a szerb családból származó gépíró, írnok, városi tisztviselő is szerepel a tablóban. Ami meglepetés volt, hogy pár napló is tudatosodott bennünk, bár az egyik tényleg olyan, amiről azt mondhatnám, hogy előkerült, Weber Oszkárnak a naplója, aki egy különös figura, az 1910-es években valószínűleg akkor érkezett Szentendrére, akkor már mint vegetáriánus, egyébként könyvkereskedő, papírkereskedő, lapkiadó, nyomdász ember volt, és az ő 30-as évekbeli naplóját egy ilyen internetes kutakodás során találtam meg, és szerencsére a tulajdonos kölcsön is adta a kiállításra, de szerepel itt Herman Lipótnak a naplója is, akit a Szentendrei Festők Társasága felkért ugye elnöknek, korrektornak, tanárnak, hogy a nyári szabadiskolában legyen az ő tanáruk, és ő egész életében naplót vezetett, és nagyon jól, nagyon pontosan lehet követni az ő naplójából a Szentendrei Festők Társaságának a megalakulását. És akit szeretnék talán kiemelni, az Weisz József fotográfus. Rengeteg fotója van, és ahogy így elkezdtük gyűjteni az ő munkásságához kapcsolódó fényképeket, kiderült, hogy azért viszonylag sokat tudtunk már azonosítani, mert gondos fotográfusként úgy tűnik, hogy lepecsételte mindig azokat a fotókat, amiket készített, és ő tényleg a 10-es évek második felében alapított itt fotós műhelyt, és kísérte végig a szentendrei társasági életet, a társadalmi változásokat, viszont az ő alakja nagyon nem ismert, úgyhogy most sikerült legalább a születési és halálának a dátumát, illetve családját is valamennyire megtalálni, de például fotót pont róla nem találtunk, tehát ő az egyetlen, aki ilyen módon nem szerepel az arcképcsarnokban, csak egy ilyen fantom videóval idézzük meg az ő alakját. A lánya és a felesége Bergen-Belsenben halt meg. Ő maga túlélte a holokausztot, és Izraelben élt tovább a fiával együtt. Ennyit tudtunk meg róla, de ilyen módon valamennyire már kirajzolódik az ő fotográfusi tevékenysége.
Vissza a jövőbe, kiállítás Szentendre múltjáról a Ferenci Múzeumban Szilágyi Zsófia kurátort hallották. Adjunk az időben, és beszéljünk egy zseniről, akiről már eddig is szó volt, aki mindössze 33 évet él, de ez alatt megalkotta a magyar művészet történet egyik csúcs teljesítményét, és mesterré vált, aki előtte is utána vágta szét a művészeti időt, aki létrehozott valamit, ami nagyon közép-európai és nagyon magyar népművészet, meg aztán még egy kicsit törzsi kultúra is, meg ortodox ikonográfia is, és ezzel együtt a végtelenségig modern. A színhely ugyanaz, a Ferenci Múzeum, a város is, hallgassák Veresemese Gyöngyvér beszélgetését Szabó Noémi művészettörténésszel a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításról.
2023. áprilisában nyitottuk újra 10 év után a Vajda Múzeumot, és ennek a múzeumnak a megnyitása óta, a 80-as évek közepe óta az volt a feladata, az volt a célja, hogy mindig Vajda Lajos munkásságát mutassa be. Ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 110 Vajda munkát őrzünk, de azért azt tudni kell, hogy ezek a művek nagyon rossz állapotban vannak, és én azért döntöttem úgy, hogy egy sorozatot hozok létre, egy tulajdonképpen keretes kiállítás sorozatot, amely valahonnan eljut valahova, amely megmutatja azt, hogy ma 2020-as években hol tartunk Vajda a feldolgozásával, milyen izgalmas művek bukkannak föl, milyen kitekintéseket lehet tenni különböző későbbi stíluskorok vagy stíluskapcsolatok és Vajda művészetek között. És ez az utolsó kiállítás egy merész kurátori gondolatkísérlet, én leginkább ezt úgy fogalmazom meg, hogy az utolsó teremben 4 olyan 80-as évektől a kortárs művészetig terjedő alkotót választottam, akiknek a művészete tulajdonképpen szellemi szinten, vagy legalábbis művészetfilozófiai szinten erősen kapcsolódik a vajdai örökséghez. Ettől függetlenül ugye a kiállítás első két terme most egy áttekintést kíván adni Vajda rövid életének és rövid munkásságának a főbb állomásairól, részben a már korábban is ismert műveken keresztül, de tartottam magamat ahhoz, amit az elmúlt években mindig fontosnak tartottam, hogy próbáljunk meg Vajda műveket fölkutatni, olyan alkotásokat bemutatni, amik tényleg szenzációsak, mert vagy nem voltak Magyarországon évtizedeken keresztül, vagy, mint ezen a tárlaton is látható, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezésükről.
Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Kísérletező, eklektikus világ, mi is a pontos megfogalmazás, hiszen vannak klasszikus klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
Igen, hát az első terem a keresés évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére fiatalemberként, kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait. Kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető kassákkörrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az absztrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, de nagyon korán, és pont itt a kassákkörbe találkozott egy a korban hihetetlenül divatos és izgalmasnak tartott módszerrel, ez pedig a montázs, illetve a kollázs módszere volt. És amikor ő 1930-ban úgy döntött, hogy otthagyja a főiskolát és elmegy Párizsba, akkor neki Párizsban a legnagyobb élménye nyilván az ottani kortárs művészet és az etnográfiai múzeumok voltak, de mellette a szovjet film Eisenstein és Pudovkin pont ekkoriban indultak el egy nagy nyugat-európai turnéra, ahol nem csak a filmjeiket mutatták be, hanem előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a filmművészet a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, ahol a néző nem egy narratívával találkozik, hanem a benne élő tudás és tapasztalat miatt a felbukkanó és gyors vágású képek létrehoznak egy hangulatot, egy atmoszférát és ugyebár egy tartalmat is. Nos, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt ez a nagy újra találkozás Kornis Dezsővel, az ő főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve, hiszen ugye addig, amíg mondtam, hogy az első teremben vannak klasszikusabb alkotásai, azért itt kompozíciók, és helyenként nem is tudom, komorak ezek a munkák, vagy csak kísérletezők?
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kísérletező komor munkák. Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett, egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiírtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imaginárius képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel és az ő saját sors történetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy a földi élet bizony mulandó, és nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek. Magyarországon Szentendrén ebbe a kicsit rozog a múzeumban föl sem mérjük azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveknek a legközelebbi párhuzamai a világ más tájain, aukciós házakban milliárdokért kelnek el, tehát egy korát megelőző, hihetetlenül kiérlelt és egy konzekvens úton idáig eljutó alkotó műveiről van szó, és nyilván az utolsó szénrajzok ebben az absztrakciónak egy olyan fokán állnak, amit tényleg a magyar művészetben elsőként Vajda nevéhez köthető. Ugye ezek a művek olyannyira eltávolodtak Szentendrétől, hogy ő akkor 39-ben és 40-ben ki is vonult Szentendréről, feleségével, barátaival, Bálint Endrével, Szántó Piroskával, a Pismányi Haluskai tanyára mentek ki dolgozni, alakítottak ott ki egy ilyen kis nem hivatalos művésztelepet, és hát Vajdát nagyon erősen befolyásolta, vagy hatott rá tulajdonképpen a természeti közeg, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, hatalmas, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
És akkor az utolsó teremben mindazok, akikre hatással lehetett, vagy a munkássága, vagy akár megújították mindazt, amit ő elkezdett, elemezhetnénk. De hát én szerintem mindenki jöjjön el, és fedezze fel saját maga, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, vagy a kortárs tovább gondolások.
Így van, a kiállítás az év végéig, egész pontosan 2027. január 3-áig tekinthető meg, lesznek tárlatvezetések, meghívott tárlatvezetőkkel is, nagyon remélem, hogy Rényi András is ősszel eljön hozzánk, és tart egy nagyszerű vezetést, lesznek programok, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között vagyunk nyitva.
Szabó Noémi művészettörténésszel hallgattak beszélgetést a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításról. És még mindig valamilyen értelemben Vajda Lajos, de most már csak a szellemisége van jelen azon a kiállításon, amiről most lesz szó. Szívőn Balog, vagy eredeti nevén Balog István Vilmos, igazi outsider, kívülálló, akinek nem voltak mesterei, hanem maga tanult meg mindent a festészetről, ezt úgy hívják, hogy autodidakta művész. Leginkább talán a Vajda Lajos stúdió formálta, performance és konceptuális művészként indult, volt egy figuratív korszaka is. 1986-ban emigrált New Yorkba, ahol aztán a legnevesebb galériákban állított ki. Hihetetlenül sikereset nincs olyan kontinens, amelynek valamelyik komoly közgyűjteményében ne lennének képei. Most hazaértek ezek a képek Szentendrére, a régi művészelep galériában, a Beyond Borders határokon túl című kiállításra. A kiállítás kurátora dr. Justus Noémi, akivel szintén beszélgetni fogunk az orvosi szikékkel telerakott balettcipőkről, a leszakadt filmszallagokról és a felszakadt papírfestményekről.
Az volt az elképzelés, hogy így a művésztelep 100. évfordulója kapcsán a kiállításokat úgy rendezzük, hogy különböző szentendrei művészeti motívumokat ragadunk ki, és erre húzzuk fel a kiállításokat. És a határokon átívelő művészet volt az, amit az Istvánnál kiragadtunk ebből, mert hogy az, amit az István látott a világból, vagy tapasztalt, az nem az volt, hogy Balog István Vilmosból lett Stephen Balog, hanem hogy egész egyszerűen így nem átformálta, hanem őt kiterjesztette, hogy úgy mondjam, tehát hogy sokkal többé vált a tapasztalások által.
Így volt?
Így, a kiteljesedést ott New Yorkban értem meg. Tulajdonképpen amiatt is hagytam el az országot 1986-ban, mert úgy éreztem, hogy a kifejezési határaim beszűkülnek, és itt már nem tudok megújulni.
Inspiráció hiányzott, mert végülis itthon is lehetett bármit festeni, csak nem biztos, hogy ki lehetett állítani.
Igen, az inspiráció meg a sokkal szabadabb kifejezési eszközhöz nyúltam ott, az absztrakt expresszionizmushoz. Még itthon voltam, addig főleg figurális műveket alkottam.
Itt van például rögtön ez a balettcipő. Én őrült nagy balettrajongó vagyok, és rengeteg balettos barátom van, és az az igazság, hogy ami ebben van, arról ők sokat mesélnek.
Én ezt nagyon közelről érzem, ugyanis a lányom 10 évig tanult a School of American Balletba, New Yorkba, ami a legfontosabb balettiskola az országban, és utána pedig a New York City Ballett táncosa lett. Sok sérülése volt, ami operációkhoz vezetett, és ettől megszakadt a felfelé ívelő pályája, tehát nem lehetett már hivatásos táncos.
És akkor így lett a balettcipő az egyik központi motívum?
Igen, ő inspirálta a lányom és a balett ezeket a műveket.
Igen, de közben meg ez egy elképesztő metafora arról, hogy a művészet a szenvedés.
Ez az elvesztett ártatlanság, az a kollekciónak a neve, vagy innen indult.
Ez onnan jött ez a dolog, hogy én figyelemmel követtem és végigkövettem a lányomnak a fejlődését. 6-7 éves korában került be a balettiskolába, és a kis ártatlan kislányból, hogy lett egy profi táncos, rengeteg szenvedésen munkán keresztül. Úgyhogy innen jött.
Ez a líraiság a balettnak, meg ezek a gyönyörű finom kelmék, meg a mozdulatok látsága, ezekkel az orvosi pengékkel, meg szikékkel így annyira diszonáns érzést ad, tehát hogy az egésznek van egy ilyen folytogató érzése, pont erre a szenvedésre utal. És nekem ebben azt tetszett nagyon, hogy ez egy párhuzamos történet, tehát hogy a lányának, Lilinek ugye a fejlődése és az útja a balettban, illetve az Istvánnak az életútja között ez a fajta párhuzam, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi megpróbáltatás és mennyi változás, szenvedés volt az életében, amit látott vagy tapasztalt, ezt a csodálatos alkotó erőt tudta meríteni.
Hogyha körülnézek, mégiscsak azt érzem, hogy ott van valahol az a sebb, hogy nekem el kellett menni és vállalnom kellett azt a fájdalmat, aminek egyébként nagyon jó lett az eredménye, szóval, hogy ez egy fantasztikus életút, de mint hogyha mindenhol ott lenne azért valamiféle piros.
És utána szemtanúja voltam 2001-ben a World Trade Center lebombázásának.
Az utcáról, vagy hogyan?
Igen, az utcáról.
A kiállításon egy olyan kérdésfelvetést is tegyünk, hogy az ember átértékelje a saját identitását, illetve magához az élethez, vagy legalábbis a változáshoz való viszonyát, mert hogy ez ugye napjainkban is, vagy hát mindig aktuális kérdés tett ebben a felhasznált világban. Azok a fajta munkái Istvánnak, ami ugye a konceptuális művészetre alapul, illetve konkrétan magát, az emberi testet használja fel arra, akár saját magát, akár bármilyen módon az emberi testet, hogy ezeket a kegyetlenségeket így nyers erővel ábrázolja. És azok korai művek, tehát azok még így igazából a 80-as évek.
Ott van itt egy figurális kép, azért erről is beszéljünk.
Ez egy nagyon fontos alkotás.
Jampa alakotában
felgyújtotta
magát 1968-ban a prágai rendszertéren. Tiltakozásról a szovjet és a vajsói szerződés csapatai megszállták ugye Csehországot, és az ellen tiltakozott szörnyet halt természetesen. A halála metaforává vált azóta. Itt bizonyos értelemben volt értelme annak a tettnek, amit ő elkövetett.
De ezt jól látom, hogy ez 79-es kép, tehát ez még itthoni.
Igen, ezt meg itthon csináltam. És ez a mű egyszer csak eltűnt. És hiába kerestem, évekig nem került elő. Édesanyám halála után kiderült, hogy elrejtette a padláson.
Milyen érzés visszatérni onnan, ahonnan ez az egész pályaév indult?
Szentendre nekem a kezdetekhez való visszatérés. Itt indult a művészi pályán. A Vajda Lajos stúdió tagjaként, aminek a mai napig is tagja vagyok, és együtt kiállítunk. Annak idején laktam itt Szentendrén, tehát nagyon a szívemhez nőtt Szentendre város.
Ez nagyon gyönyörű, hogy valaki elmegy a tengeren túra, és tagja marad annak a művészeti csoportnak, amihez tartozik. Ez gyönyörű.
Igen, ezt úgy hívom, hogy mit jelent nekem Szentendre és a Vajda Lajos stúdió? A Köldör Zsinort.
Valamilyen leszakadás mindenhol, valamilyen módon megjelenik.
Elszakadásnak is mondanám, és világéletemben outsider voltam, és ez valószínűleg onnan is táplálkozik.
Amikor azzal foglalkozott, hogy az információ manipulálása, az hogyan manifesztálódik különböző műalkotásokban, és akkor az Át a Panamán, akkor a kedvenc regényed volt, ha jól emlékszem.
Igen, az egyik.
és fogta ezeket a szövegblokkokat, valahogy így véletlenszerűen egymásra tette úgy, hogy ráférjenek egy lapra, és úgy módosult a tartalma. Teljesen más mű.
Igen, egy teljes regény van kézírással leírva 70x100 cm-es lapra. Teljesen olvashatóan, el lehet olvasni. Ezt egy évvel körülbelül a többszörös halálos betegségem előtt festettem, és utólag vettem észre, hogy a bal lábával történt itt valami, mert az rövidebb is hiányzik.
Érdekes, hogy utólag.
Igen, mert azt nekem is eltörött a lábam. Szanaszét ment a térdem, helyreoszták a baleseti kórházban szépen, és vissza kellett utaznom New Yorkba rá 2 hónapra. Csak nem kaptam elég vérhígítót, és New Yorkba mélyvénás trombód és tüdőemboliát és szívkamra meg nagyobb adást kaptam. Túléltem, utána fedeztem fel, hogy ez a levitáló figura tulajdonképpen emlékeztet az én akkori állapotomra, betegségemre.
De ez gyönyörű ez a kép, pedig lehetne ez is tele vérrel, is tele szenvedéssel, és nem. Ez olyan nyugodt, olyan. Hát nem olyan nagyon nyugodt.
Hát olyan, amikor a köztes létben, tehát hogy az embernek gondolom már vannak víziói, és hogy ezek az ilyen apró, tehát ilyen vonalak, olyan nagyon-nagyon buha, áttetsző.
Mint a lebegne az
igen,
ember.
Levegő, igen. Mint hogy a vízben lenne, az is egy ilyen megtisztulás, egy új élet. Nagyon szép.
Az elejétől a végéig.
Ez mekkora munka volt?
Ez nagy munka volt, ezt itt csináltam még Szentendén 1980-ban. Eltartott egy pár hétig, de szerettem csinálni nagyon. Úgy kiszámoltam az egészet, hogy az utolsó betűi ráférjen minden erre az egy lapra. Kiszámoltam, hogy egy oszlopba hány oldalnak kell elférni, és aztán sikerült.
Stephen Valog, vagyis Balog István Vilmos képei a Szentendrei régi művésztelepen. A művésszel is Justus Noémi kurátorral beszélgettünk.
Nem lett volna szentendrei művészterep és Vajda Lajos, talán a következő művészek sem lettek volna olyanok, mint amilyennek megismertük őket. A helyszín ezúttal Veszprém és modern képtár Vas László gyűjteménye, ahol Viktor Vasarely alkotása is láthatók. A Tiszta Forma című kiállítás a konstruktív, konkrét művészet és az absztrakt geometrikus törekvések legjelentősebb francia képviselőivel foglalkozik.
A tárlaton neves francia művészek képei mellett bemutatkoznak Párizsban élő magyar származású művészek is, úgy mint Viktor Vazarelli, Molnár Vera, Hetei Katalin, Konok Tamás, Pán Márta. Felszegi Csaba riportja következik.
A Modern Képtár Vas László gyűjteményben, amely több mint 25 éve látható a Veszprémi Várban egy letéti gyűjtemény formájában az erre kialakított speciális kiállító térben.
Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója.
Van egy olyan hagyomány, hogy a gazdag nemzetközi anyaggal rendelkező műgyűjtemény időről időre egyes nemzetek alkotóit tematikusan mutatja be. Látható már lengyel művészetnek a bemutatását, német művészekre fókuszáló.
Pedig akkor a francia következik.
A Svájc után a francia művészek bemutatása következik. Akkor állítottuk össze a kiállítás anyagát a műgyűjtővel, Vas László úrral közösen, akkor rácsodálkoztunk, hogy milyen gazdag is valójában a gyűjtemény. A Vas gyűjteményről mindenképp érdemes azt elmondani, hogy ez az egyetlen olyan jelentős magyar magángyűjtemény, amely a kiállítóhelyek Michelin katalógusában, a BMW Art Guide-ban is szerepel. Egy olyan egyedi kollekcióval rendelkezik Magyarországon a konstruktív, non-figuratív művészet tekintetében, amelyel még a nagy múzeumok, így kimondhatjuk bátran, a Szép Művészeti Múzeum kollekciója sem rendelkezik.
Beszéljünk az alkotókról.
A francia kiállítás tematikájánál alapvetően két fókuszpontot különböztethetünk meg. Az egyik, hogy természetesen az anyag válogatásánál nem feledkeztünk meg azokról a magyar alkotókról, akik az életük jelentős részét Franciaországba töltötték, így megidézzük Viktor Vazarellihez kötődő évfordulót is, Rudolf Ervé Vazarelli fotográfiája kapcsán, és Vazarelli nyomatai is bemutatásra kerülnek a kiállításon. Május 8-án lesz 120 éves a népszerű mester, akiről egyeseknek az egyik legnagyobb magyar geometrikus konstruktivista művész jelent, másoknak pedig a Forma 1-es első magyar Forma 1-es futamnál a kockázászlót tervező művész, egy nagyon sokrétű egyéniség volt.
És ha már kocka, akkor itt a falon látok egy alkotást, direkt nem megyek oda, ez nem Vazarelli, gondolom. Rózsaszín keretben, fekete kocka belsőben, egy rózsaszín újabb kisebb keretben, egy fekete pont.
Ez egy festett alkotás, nincs keretezve, nincs rajta pont, hanem Yves Poupénak, egy kiváló konstruktivista francia művésznek az alkotása. Egy nagyon szép lilába hajló rózsaszín árnyalatot láthatunk rajta, és a négyzet, mint alapforma különböző transformációiról szól. A négyzet az egy nagyon fontos eleme ennek a kiállításnak, hiszen nagyon sok alkotáson ez az alapvető forma jelenik meg, ezért is választottuk a Tiszta Forma címet a kiállításnak, hiszen mind a négyzet, mint a kör, az egy ilyen módon tisztelt geometrikus alakzat is, amely ugye az első négyzetek, Málevicsi első négyzetek megfestése 1913-14 környékén, az nagyban megváltoztatta a modern festészetről vallottakat, és ezek az alkotók, akiknek a különleges kompozícióit láthatjuk a kiállítótérben, mind-mind egy fontos kiinduló pontja ez a fajta tökéletes forma. Nem csupán a francia művészeknél, hanem a kiállításban szereplő Párizsban élt magyar alkotóknál is megfigyelhető ez a tendencia, hiszen gondoljunk a nem oly rég elhunyt Molnár Verára, vagy Vera Molnárra, ahogy Franciaországban emlegették. Ő például nem csupán a számítógépes művészetnek volt fontos úttörője, hanem amitől szerintem a négyzetről és a négyzet bemutatásáról nem ismert, az valójában nem is létezik ilyen formán.
Mert ha már négyzet, akkor újabb kép a falon, sokszorosított fekete négyzetrácsok, mondhatjuk így?
Igen, Morelli csodálatos alkotása, ez a fekete-fehér művészet mozgalmában vonható geometrikus alkotásról van szó, de nem csupán fekete-fehér művek fognak megjelenni megjelenni a
kiállításban. Mert színesek is vannak, színes kockák, színes négyzetek.
Főleg egy olyan, ami egy döbrői alkotásai, azok nagyon különlegesek, akár egy újságíró számára is, mert szinte hihetetlen, de különböző újságoknak az oldalait dolgozza át. Geometrikus kompozíciónál, ahol meghatározott módon szerepel, hogy bizonyos színnel emeli ki a reklámot, bizonyos színnel az egyéb tartalmakat, és az így kezelt felület egy-egy napi hírlap oldalát transformálja tulajdonképpen egy nagyon izgalmas és lüktető geometrikus alkotássá, és természetesen az újság neve és az aznapi újságszámnak az adatai jelentik a műalkotás címét. De a kiállításban nem csupán festészeti alkotásokkal találkozhatunk, hanem ha megérkezik a látogató a modern képtáros László gyűjteményben, akkor már rögtön a köztéren is egy gyönyörű szobrot lát Pán Mártának, a szintén Párizsban világhírűvé lett magyar szobrászművésznőnek az alkotással látható, de a kiállító térben is felfedezhetünk Pán Mártától márvány kompozíciókat, illetve Konok Tamás felesége, egykori feleségének, Hetei Katalinnak, a legismertebb magyar konstruktivista szobrásznőnek a rajzai, grafikai munkái és természetesen szobrászati alkotásai is megtekinthetővé válnak ebbe a kiállításba.
Piros színt látok.
Az igen, a vörösnek a különböző árnyalatai, amit elárulhatjuk, hogy a műgyűjtőnek, Vas Lászlónak a vonzalmát a vörös szín iránt, nagyon szereti ezt az élettel teli különleges árnyalatokat, és bizony az állandó kiállításunkon is szerepel egy vörös folyosónak hívott térrész. Újabb képek kerülnek a vörös folyosóra, és egy-egy francia alkotás pedig a kiállító térbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges bemutatása a francia kortárs képzőművészet, modern és kortárs képzőművészetnek, és az az izgalmas, hogy mindez egy magyar magángyűjteményben maradt fent, és került gyűjtésre, ha már belép a kiállító térbe, már rögtön egy különleges plakát fogadja. Egy Pádova városáról elnevezett kompozíció, amely Aurora Nemurnak az alkotása. Egy igazán különleges értéke ez a modern képzőművészetnek. A 20. század közepétől kezdődően meghatározó alakja, női alkotóként is ennek a fajta konstruktív művészeti törekvéseknek.
gondolatjára a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, személy szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Svarszóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban. 3